csak abból a kevéssé szelíd okból, mert maga a valóság, és nincs szükség szóra, hogy megfoghatóvá tegyük. Hallgatagon ejt hanyat. Hogy Jákob a ruha megpillantásakor, ahogy előre látható volt, hanyat esett, biztos tény. De hogy miként történt ez, senki sem látta. Mert a Dotánbeliek, két szegény ember, akik némi gyapjú és túró ellenében együgyűen vállalták, hogy megtalálónak adják ki maguk, alig, hogy elfüllentették mondókájukat, nyomban sarkon is fordultak, nem várva meg szavaik hatását. Jákobot, az istenfélőt kezében a vértől merebb fátyorrongyokkal otthagyták, ahol rátaláltak szőrháza előtt, oly módon, hogy előbb néhány erőltetetten lassú lépést tettek, aztán lélekszakadva eliramodtak a messzeségbe. Senki sem tudja, meddig álltott Jákob, s nézett alá arra a kevésre, ami Józsefből, mint lassacskán meg kellett értenie, e világon maradt. Azután minden esetre hanyat esett, mert hátán fekve találtak rá arra járó asszonyok, a fiak asszonyai, a sikémita Buna, Simeon házastársa és Lévié, az úgynevezett héber unoka. Rémülten emelték föl az aggasztyánt és bevitték a sátorba. Amit a kezében tartott, az csak hamar fölvilágosította őket az elzuhanás okáról. Ám nem volt közönséges ájulat, amibe esett, hanem valami merevedésféle, amely átjárta minden izmát és rostját, úgyhogy egyetlen tagját sem lehetett volna behajlítani annélkül, hogy el ne törjön, és teste teljesen megkövült. Ritka jelenség, de néha föllép a sors rendkívüli megpróbáltatásainak ellenhatásaként, és szorongató görcshöz és kétségbe esett dacos megátalkodáshoz hasonló, mely csak lassanként, de legkésőbb néhány óra alatt megoldódik, mint egy kapitulálva a fájdalom kérlelhetetlen igényű igazsága előtt, melynek föllépését és megjelenését megakadályozni nem lehet. A mindenfelől összeszaladt és előhívott háziak, férfiak és asszonyok félénken szemlélték a sóbálványá merett agg föloldását nyomorúságára ébredt jajveszékelővé. Még nem volt hang a torkában, amikor, mint egy vallomást téve, feleletet adott a már rég elpárolgott jelhozóknak. Igen, ez az én fiamnak ruhája. Aztán irtózatos kétségbeesésében, sivítóvá magasodott hangon jajdult föl. Gonosz fenevad ette meg őt, elszaggattatván elszaggattatott. És mintha a szaggatni szó juttatta volna eszébe, mit kell tennie, szaggatni kezdte ruháját. Mivel forró nyáridő volt és könnyű ruházatot viselt, a kelme nem tanúsított túlságos ellenállást. De jól lehet, nyomorúságának minden erejét latba vetette e műveletnél, mégis meglehetősen soká tartott a félelmetesen néma alaposság folytán, amellyel végezte. A körülállók, akik hiába igyekeztek mozdulatokkal gátat vetni fékevesztettségének, rémülve látták, hogy Jákob nem állt meg mérsékelt várakozásuk szerint a felső ruháknál, hanem nyilvánvalóan szilaj eltökéléssel csak ugyan mindent szétszaggatott, ami rajta volt, a rongyokat egymás után tépte le magáról, és teljesen csupaszon állt ott. A szemérmes férfiúnak, akinek általánosan tisztelték szigorát a hús minden mezítelenségével szemben, ez a cselekedete olyannyira természetellenesen és megalázóan hatott, hogy nézni sem lehetett tovább, a háznépe panaszos tiltakozással félrefordult, és elburkolt fejjel kirohant. Ami elűzte őket, arra csak oly feltétellel helyes és megfelelő szó a szégyen, ha végső és régtől fogva elmerült értelmében használjuk. mint két tagú kifejezését ama borzalomnak, mely akkor fog el, amikor az ősi áttöri a kultúra rétegeit, amelynek felületén már csak tompított sejtetésekben és hasonlatokban él. Ilyen kultúrált sejtetést kell látnunk a felsőruhák megszaggatásában súlyos gyász esetén. Polgárivá enyhülése ez az ősi szokásnak vagy ösztönnek, a ruhát egészen levetni, a burkot és a díszt lehántani, mint a rendkívüli gyász által megsemmisült, és mint egy ebek harmincadára került emberi méltóság jelét, s mezítelen senkivé alázatosodni. Ezt tette Jákob. Mély fájdalmában a szokás alapjáig hatolt, a képletestől a nyers valóságig és a szörnyű lényegig. Azt tette, amit már nem lehet megtenni, s ha meggondoljuk, ez minden borzalom forrása. Az alsó réteg fölülre kerül ilyenkor, és ha Jákobnak a nyomorúsága nagyságát kifejezze, eszébe jutott volna kosként végetni, a háznépe már akkor sem iszonyodhatott volna jobban. Szégyenkezve menekültek hát előle. Ott hagyták, és kérdés, hogy a szánalomra méltó aggastyánnak nem így volt-e kedvére. Hogy nem kívánta lelke legmélyén borzalmat kelteni, és amikor nyers fájdalom kitörésével egyedül hagyták, ez nyilván szándéka szerint történt. Ám mégsem volt egyedül. És kitörésének nem volt szüksége emberi tanúságra, hogy lényegét és célját, vagyis éppen a borzalomkeltést elérje. Hogy fájdalom nyilvánulása kihez, pontosabban ki ellen irányult. Kiben akart tulajdonképp borzalmat ébreszteni, és kinek számára kívánta szembeötlővé tenni e kifejező visszatéréssel a természeti ős állapothoz, hogy maga is mi atavisztikus zabolátlanul viselkedett. Azt a kétségbe esett atya egészen pontosan tudta, és lassacskán övé is megtudták, elsősorban Eliézer, Ábrahám legidősebb szolgája, aki mellette maradt. Ez az intézményesített agg, aki oly különös mód tudott ént mondani, és akinek a föld elébe szaladt. Őt is szíven találta a szörnyű és bizonysággal megerősített hír, hogy József, szép és tehetséges tanítványa, az igazinak fia, útjában halálosan szerencsétlenül járt, és a ragadozó fenevad áldozata lett. De különös személytelen felfogásával, sajátságosan messze kiterjedő önérzésével, bizonyos flegmával fogadta a csapást, és ezen kívül sokkal inkább igénybe vette a szükséges gond Jákob a jajveszékelő miatt, sem hogy a maga bánatára ügyet vethetett volna. Eliézer volt az, aki táplálta az urat, noha ez napokig vonakodott elfogadni az ételt, és aki nagy nehezen rávette, hogy legalább éjszakára keresse föl sátorát és nyoszoljáját, és itt aztán egy percre sem mozdult oldalam elől. Jákob ugyanis napközben a telep egy félre eső, teljesen árnyéktalan sarkában foglalt helyet egy hamu és cseréphalmon, és ott ült mezítelenül, a fátyol rongyaival a kezében, haját, szakállát és vállát hamuval szórva meg, miközben időnként egy-egy fölemelt cseréppel testét vakarta, mintha kelésekkel és pokolvarral volna tele. Tisztára szimbolikus cselekedet, mert kelésekről szó sem volt, és a vakarózás csupán a fájdalom nyilvánítások közé tartozott, melyek valahová, máshová irányultak. Szegény vezeklő testének látványa természetesen e képletesen mutatott tisztátalanság nélkül is eléggé sanyarú megható volt, hogy mindenki, kivéve a legöregebb szolgát, félve és megrendülten kerülje megalázkodásának helyét. Jákob teste nem volt már azé a finoman izmos ifjújé, aki Jabbók partján veretlenül küzdött az ökörszemű idegennel, s aki a szélfúvásos éjszakát töltötte a nem igazival. S azé sem, aki késő éveire Józsefet nemzette az igazival. 70 év múlt el fölötte, melyeket a számítgató figyelem nem követett ugyan, de amelyek a valóságban mégis megtették a magukét, és véghez vitték testén azt a megindítóan visszataszító rombolást, amely csupasságát oly fájdalmas látvánnyát tette. Az ifjúság szívesen és bátran mutatja mesztelenségét, szépségének jó lelkiismeretével. Az öregség méltóságos szeméremmel leplezi le magát, és tudja miért. Ezt a hőségtől vörös, fehér szőrrel benőtés, amint ez már a korral járt, inkább nőies formát öltő mellett, ezt az erőtlen kart és lábat, ennek a pegyhűt hasnak ráncait senki más, legfeljebb csak a vén Eliézer tudta mezítelenül látni, aki nyugalommal fogadta a látványt, és nem tiltakozott ellene, mert az Úr fájdalom nyilvánításait nem akarta zavarni. Még kevésbé akarja éppen ő akadályozni Jákobot egyéb a súlyos gyászban szokásos mértéket túl nem haladó cselekedeteiben, különösen a szemétdombon való tartózkodásban és testének újra és újra megújuló bemocskolásában hamuval, mely verejtékkel és könnyel keveredett. Mindezt méltányolni kellett. És Eliézer csupán annyit tett, hogy a vezeklés helye fölé árnyékot adó fedelet tákolt, hogy a déli órákban a Tammúz nap ne pörkölje az urat túlságosan kegyetlenül. Ennek ellenére Jákob siralmas arca nyitva álló szájával, szakállába csüngő alsó állkapcsával és a fájdalom megfoghatatlan mélységeiből mindig újra felgördülő szemével vörösre puffadt a hőségtől és kíntól, és ezt maga is megállapította, lágy és önfigyelő emberek módjára, akik folytonosan el vannak foglalva állapotukkal, és azt hiszik, ez megsínylené, ha szavakba nem foglalnák. Tűzpiros és puffadt az én orcám a sírástól, mondta reszketek hangon. Mélyen meggörnyedve ülök itt, és sírok, s arcomat könnyek szántják. Ezek nem voltak éppen tulajdonszavai. Ezt nyomban hallani lehetett. Régi dalok szerint már Noé is így vagy hasonlóan beszélt a vízözön alkalmából, és Jákob most átvette szavait. Mert jó és vigasztalóan kényelmes, hogy a gondűzött emberiség legrégibb korszakaiból maradtak fönn, s állanak rendelkezésre panaszos mondások, melyek a későbbi jelen valóra is illenek, mintha csak most készültek volna, és segítséget adnak a fájdalmas életnek, amennyiben szavak egyáltalában segítséget adhatnak, úgyhogy most is alkalmazhatók, és saját fájdalmát kiki az ősi, mindig eleven fájdalommal egyesítheti. Csak ugyan. Jákob nem tisztelhette volna meg jobban nyomorúságát, mint hogy a nagy vízözönével mérte össze, és olyan szavakat használt, amelyeket egykor arra ötvöztek. Általában sok ötvözött és félig ötvözött szólást mondott és panaszolt kétségbeesésében. Különösen ennek az egyre ismét eljajgatott síralomnak volt némileg ötvözött jellege. Gonosz fenevad ette meg őt, elszaggatván elszaggattatott. De azért nem kell azt hinnünk, hogy ezáltal a jajongás közvetlensége a legkevésbé is csökkent volna. Ó, közvetlenségben nem volt hiány, minden ötvözöttség ellenére. Leölték a bárányt és az anyajuhot, litániázott Jákob, és ide-oda ringatta magát, és keservesen sírt. Előbb az anyát, és most a fiát. Elhagyta bárányát az anyajú, mikor csak egy dűlőföldre volt már az akol, s most a bárány is eltévedt, s elveszett. Nem, ez sok. Jaj, a szeretett fiúért száll a panasz, a hajtásért, kinek kitépték gyökerét, reményemért, melyet kitéptek palántaként, jajongok én. Dámum, gyermekem, lakásod immár az alvilág. Kenyeret nem eszem, nem iszom vizet, szétszaggattatván szétszaggattatott Józsefem. Eliézer, aki időről időre vízbe mártott kendővel mosta le arcát, szintén részt vett panaszaiban, amennyire ezek így módon a kész szólásokat és ötvözött szavakat ismételték vagy variálták, és az állandóan visszatérő szövegben legalább a szál, a panasz, vagy a szétszaggattatván szétszaggattatott kiáltást mormolta vagy gajdolta bele. Különben az egész udvar is órákig velük jajongott, és így tett volna még akkor is, ha a gyász a ház szeretetre méltó fiának elvesztésén kevésbé őszinte lett volna. Hojch Aki, Hojch Adon, sirassuk a testvért, sirassuk az urat, zengték karban Jákob és Eliézer felé. S ha nem is értették szó szerint, ők is étel és ital visszautasításáról beszéltek, mert kitépték a palántát, s a puszta szelében elfonnyadt a fű. Helyes szokás, és jótékony az öröm és síralom előírt szabályozása, hogy ne csaponghasson és áradhasson szét zavarosan, hanem biztos ágya legyen, amelyben tova hömpölyöghet. Jákob is áldásosnak és hasznosnak érezte a megkötő hagyományt. De Ábrahám unokája túlságosan is eredeti szellem volt, és túlságosan is elevenen kapcsolódott nála az általános érzés a személyes gondolattal, sem hogy kielégülhetett volna mindig egyformában. Szabadon és ötvözetlenül is beszélt és panaszolkodott, Eliézer eközben is arcát mosta néha-néha a megnyugtató egyetértés vagy intő ellen emlékezés egy-egy szavát fűzve szavába. Amitől féltem, zokogta Jákob fájdalomtól megfagyott, megvékonyult és félig elfúlt hangján, lesújtott rám, és ami miatt aggódtam, bekövetkezett. Érted ezt, Eliézer? Föl tudod fogni? Nem lehet fölfogni, ha csak ugyan megtörtént az, amitől féltem. Ha nem aggódtam volna miatta, és váratlanul sújtott volna le, elhinném, és így szólnék szívemhez. Nem gondoltál rá, és nem készültél el a rosszra, mivel nem idézted szemed elé idejében. Látod, a meglepetés hihető. De hogy a sejtett tör reánk, és nem röstel mégis ránk törni, az irtózat az én szememben és megállapodás ellenére történik. A csapások dolgában nincs megállapodás, válaszolta Eliézer. Nem, jog szerint nincs, de az emberi érzés szerint van, és az érzés is tud gondolkodni és fölháborodni, mert mi másra adatott az embernek a félelem és előérzet, mint hogy elűzze vele a rosszat, és a végzetet megfossza idejében gonosz gondolataitól, maga gondolván előket. A sors persze bosszús ilyenkor, de szégyenkezik is, és így szól magában, az én gondolataim ezek? Nem. Ezek már az ember gondolatai, nem kívánom őket. De mivé legyen az ember, ha az előérzet sem számít többé, és hiába fél, azaz félelme jogos? És miként éljen az ember, ha már abban sem bízhat, hogy másként történnek a dolgok, mint ahogy gondolja? Isten keze szabad, mondta Eliézer. Jákob bezárta ajkát. Fogta az elhullajtott cserepet, és újra vakarni kezdte szimbolikus kelevényeit. Isten nevének említésére egyelőre nem felelt más módon. Aztán folytatta. Hogyan aggódtam és féltem, hogy a bozót vadja valamikor meglepi a gyermeket, és kárt okozhat benne. és nem bántam, hogy az emberek csúfja leszek, nagy aggodalmamban, és kész voltam elviselni, hogy így szóljanak, nézzétek a vén dajkát! És nevetséges lettem, mint aki folytonosan azt hallja, beteg vagyok, halálosan beteg, de színre egészséges, és nem hal meg, és senki sem veszi komolyan panaszát, végül már ő maga sem. De azután holtan találják, és megbánják gúnyolódásaikat, és így szólnak, no lám, mégsem volt eszelős. Élvezheti-e akkor csúfolóinak megszégyenülését? Nem, mert hiszen halott. És inkább volna eszelős szemünkben és önmaga szemében, mint hogy élvezhetetlen módon elégtételt kapjon. Itt ülök én is a piszokban, arcom lángvörös és puffadt a sírástól, és hamuval elegyedett könnyek szántják. Újonkhatok-e, hogy megtörtént? Nem, mert megtörtént. Halott vagyok, mert halott Józsefem, szétszaggattatván szétszaggattatott. Lásd és vedd, Eliézer, itt a ruha és a hímzett fátyol rongyai. Ezt emeltem le kedvesemről, az igaziról a nászszobában, és cserébe adtam néki lelkem virágát. De lábán csalafintasága folytán a nem igazi volt az, és lelkem megcsúfoltatott és szétszaggattatott hosszú időre kimondhatatlanul, míg az igazi szörnyű kínok közt meg nem szülte a fiút, Dumuzit, mindenemet. És most ő is szétszaggattatott. Megölték gyönyörűségemet. Fölfogható ez. Elfogadható ez a teher. Nem, nem, nem. Azt kívánom, bár ne élnék tovább, azt kívánom, bár lelkem megszakadna, és a halálé lenne ez a tetem. Ne vétkezz, Izrael! Ó, Eliézer, taníts meg félni Istent, és imádni végtelen hatalmát, mert megfizetteti most a nevet és az áldást, és Ézsau keserves sírását alaposan megfizetteti. Önkénye szerint szabja meg az árat, és kímélet nélkül behajtja. Nem egyezkedett velem, és nem engedte meg, hogy lealkudjam azt, amit túlságosan drágának tartok. Elveszi tőlem, amit véleménye szerint fizethetek, és jobban akarja tudni nálam, mit bír el a lelkem. Perlekedhetem-e bele, mint egyenrangú? Itt ülök a hamuban, és vakaródzom. Mit akarhat még? Ajkam ezt mondja, legyen meg az Úr akarata. Hallgasson ajakamra. Amit szívemben gondolok, az az én dolgom. De az Úr olvasni tud a szívekben. Az nem az én hibám. Ő tette, hogy a szívekbe lásson, nem én. Jobban tette volna, ha meghagyja az embernek ezt a menedéket végtelen hatalma elől, hogy legalább maroghasson az elfogadhatatlan ellen, és gondolhasson, amit akar az igazságosságról. Menedéke és késhátora volt e szív, ha látogatni jött. Szépen föl volt ékesítve és tisztára söpörve, és tisztelethely várta benne. Most nincs benne más, csak hamu, könnyekkel elegy, és a nyomorúság rondasága. Kerülje el a szívemet, hogy be ne mocskolja magát, és hallgasson ajakamra. Nevét kezd Jákob, Jichok fia! Ne csépelj szavakat, öreg szolga, mert üres szalma a beszédet. Állj pártomra, és ne Isten pártjára, mert az ő nagysága végtelen, és csak nevet buzgóságodon, de én nem vagyok más, mint egy halom szerencsétlenség. ne szólj hozzám kívülről, hanem lelkemből beszélj, más nem tudok elviselni. Tudod-e, megértetted-e, hogy József oda van, és nem tér vissza hozzám soha-soha? Csak ha meggondoltad ezt, akkor tudsz lelkemből beszélni, és akkor nem fogsz szalmát csépelni. Tulajdon számmal bíztam meg az utazással, szóltam hozzá, eredj sékembe, és hajolj meg testvéreid előtt, hogy hazatérjenek, és ne álljon Izrael lombja vesztett faként. Ezt a feladatot szabtam rá és magamra, és keményen bántam mindkettőnkkel, hogy egyedül bocsátottam útra szolgák nélkül, mert balgaságát a magam balgaságának tekintettem, és nem titkoltam el magam előtt, amit Isten tudott. Isten azonban eltitkolta előttem, amit tudott, mert ő mondatta velem a parancsot a gyermeknek, eredj, és tudását és sötét szándékát véka alatt tartotta. Ez hát a hatalmas Isten hűsége, és így fizet igaz szívűségért, igaz szívűséggel.